Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 42. Zsoltárunk első versét. 42. Zsoltárunk első versét énekeljük. 42. Zsoltárunk első verse, mint a szép hűvös patakra a szarvas kiáltozik. Lapozunk ennyit, 43. Zsoltár, akkor látjuk a feliratában, hogy folytatás. Tartalmilag a 42. Zsoltár folytatása, 43. A 43. Zsoltárnak egy mai átiratát énekeljük, most amit tanultunk az imént. Védelmez Istenem, ügyemnek fogd bátyát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét, amint az írva található és olvashatjuk János Evangélium a 4. fejezetében. János Evangélium a 4. fejezetéből olvasom az igét az első verstől a 26-ig. A hosszabb igeszakaszt leülve hallgassuk meg, nyitott szívvel. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János. Bár maga János nem keresztelt, hanem a tanítványai. Maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai. Elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. Így jutott el Samária egyik városához, melynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, melyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, csak út is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a futat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Isten szent lelket egy áldottá igének hallgatását, megértését, befogadását és követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színelőtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy itt lehetünk újra a te hajlékodban, ezen a helyen, ebben a közösségben. Már ha meghallhattuk hívó szavadat, hogy együtt figyeljünk most igédre, és dicsérjünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy megőrizted életünket a mai napig. Köszönjük, hogy megtartottál az elmúlt napokban, és átvezettél nehézségeken. Köszönjük, Urunk, azok életét és tapasztalatát, akiket kivezettél, átsegítettél betegségeken, testi bajokon, és kérünk azokért, akik most betegség miatt nem tudtak eljönni. Kérünk azokért, akik várják testi állapotuk jobbra fordulását, kezelést, műtétet, légy velük, Urunk, mutasd meg a te gyógyító hatalmadat, erősítsd őket. Kérünk azokért, Urunk, akik lelki terhekkel jöttek a helyre, kérünk a megfáradtakért, kérünk nehéz kérdésekkel ide érkezettekért, erősítsd őket hitükben, lelkükben, és mindannyiunkat. Add, Urunk, igédből, lelked által, amire szükségünk van. Adj, Urunk, vezetést, útmutatást, bátorítást. Vezess, Urunk, életünk kérdéseiben, és add ehhez, Urunk, a te lelkedet, hogy ne csak meghalljuk most igédet, de tudjuk is azt cselekedni, hogy az átjárja szívünket, átformáljon és meghatározza a mi következő napjainkat is. Így vagyunk most előtted, Urunk, kérünk, légy közöttünk, áld meg közösségünket, Isten tiszteletünket, te lelked által, az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Az ige hallgatására készülve 300. dicséretünknek énekeljük a 2. és 3. versét. 300. dicséretünk. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív és keres. Szentlelke segítségével üzenetét is hirdetni kívánom közöttetek, olvasom a már elhangzott igeszakaszból, János evangélium a 4. fejezetéből olvasom újra válogatott verseket, 3., 4., 9., 7., illetve 7-től 10. és 14. verset. Jézus elhagyta Júdeát, ismét elment Galileába, Samárián kellett pedig átmennie. Egy samáriai asszony jött vizet merítani, így szólt hozzá Jézus, adj innom. Samáriai asszony azt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok, mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Ezt mondta Jézus, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, melyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, mert örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Eddig Isten írott igény. Kedves testvérek! Ahogyan hallottuk a történetet, a történetben Jézus útját láthatjuk, hallhattuk, határokat lépett Jézus. És majd látni fogjuk nem csak földrajzi határokat, sok más határokat is, határokat lépett Jézus. Határok között élünk mindannyian, nem mondok ezzel semmi újat, rendkívülit. Határok között élünk, amelyekre szükségünk is van. Kellenek a határok. Kellenek a határok, mert jelölik, hogy meddig tart egy terület, ami tartozik valakihez, valahova. Meddig tart az a terület, ami az enyém. És nem csak egy jelzés ez, a határ, hanem ad egyfajta védelmet is. Eddig. És ezt védjük. Igaz ez, hogyha földrajzi és politikai értelemben gondolunk a határokra, országok közötti határok, ma is jelent ez időnként nehéz kérdéseket. Fizikálisan, szó szerint értelemben is hol a határ, ma is vannak világban országok, bizonyos országok között olyan határok, ahol ez kérdés. Egyik ország úgy gondol, hogy ez még az enyém, másik azt mondja, hogy nem, ez nem lehet a tiéd, ez az enyém. Mai példákat is tudunk mondani. Pár évvel ezelőtt indult a történet, legalábbis a legújabb része ennek a történetnek, persze messzebbre nyúlnak a gyökerei, amikor az lett a vitás kérdés, hogy a Krím-félsziget hova is tartozik. És akik ott élnek, azok most hogyan is vannak. És persze gondoltunk más nehezebb határkérdésekre, hozzánk közelebbi fájó kérdések, Trianon kérdése. Meg lett húzva egy határ, de valaki ezt kitalálta, és mi van azokkal, akik kívülre kettek? Honnan nézzük? És ma más szempontból is van ennek nehéz vetülete. Kitengedünk át egy határon, kiléphet át egy határon. Meg van húzva a határ, de csak úgy bárki jöhet át, átjöhet rajta, közlekedhet, vagy mi mondjuk meg, hogy kitengedünk be. Mi mondhatjuk meg, vagy mások mondják ezt meg, hogy kit kell beengednünk. Nagyon éles kérdés ez ma. De mindannyiunk napi kérdése a magunk személyes életére nézve az én határainkat tekintve. Kapcsolatainkat tekintve is. Mert egymás között is megvannak a határaink. Hogy meddig engedjük a másikat, meddig terjed a saját szférám, és mit engedek felém nézve, rám nézve a másiknak meg. Fizikálisan is megvan. Ha valaki túl közel jön hozzám, akkor érzem, hogy az már túl sok. Átlépett egy határt. Belépett az intim szférámba. Már kényelmetlen. Megvan ennek a leírása, hogy hány centi, hány méter az, ahogy bizonyos kapcsolatainkban megengedünk, közelengedjük a másikat, vagy az már nem jó, és nem kényelmes, és nem engedjük. Megvan kapcsolatainktól függően, hogy egy idegent meddig engedünk, egy közeli barátot meddig engedünk, és mondjuk a házastársunkat, vagy szüleinket meddig engedjük, illetve meddig jó az, hogy belép a személyes intim szférámba fizikálisan. És amikor nyomorgunk egy buszon, akkor érezzük, hogy hát ez nem olyan jó. Kényelmetlen, túl közel jön a másik. Persze az egyénileg is eltérő lehet, hogy ez kinek mennyire kényelmetlen, zavaró, feszélyez bennünket ez, de és érdekes, erre is vannak kutatások, hogy népcsoportonként és ez változó lehet, hogy ez egy-egy népcsoport, egy közösségnél ez hogyan alakul. Máshogy lehet ez magyaroknál, vagy amerikaiaknál, hogy itt hogyan engedünk fizikálisan közel, és ez mennyire kényelmes. De érezzük ezt, a határkérdést. Meddig jöhet el a másik? Akár fizikálisan, de igaz az lelkileg is. Hol vannak a határaink egymás között? Mit engedek meg a másiknak, hogy megtegyem velem, és mit nem? Meddig jöhet el a másik? És mi az, amire már azt mondom, hogy ezt már nem teheted velem? Vannak erre társadalmilag elfogadott, megszokott szabályok, hogy hogyan kell egymáshoz viszonyulnunk, ha idegenek vagyunk egymásnak, ha valamilyen ismeretségi viszony van egymás között, vagy ha éppen nagyon közeli kapcsolatban vagyunk. De érezzük, ezek változnak. Régen találkoztunk egy idegennel, és mértéktartóan, illedelmesen köszöntünk. Ma pedig bemegyünk a boltba, és hello, hello. Érezzük a változást. Ma már sokkal közvetlenebbek. Például tizenévesek egymás között. Sokkal több mindent megengednek maguknak és egymásnak, mint hogy régebben. Hát sokkal visszafogottabbak kellett legyenek. De ezek még csak az általános viszonyulások. Egyes kapcsolatainkban is egyenként szabjuk meg. Meddig jöhet el a másik? Most nem csak fizikálisan is, de lelkileg is. Mi az, amire azt mondom, hogy ezt már nem teheted velem, ne tedd velem? Ezért már szólok, ezt már nem. És nagyon izgalmas, amikor az lesz a kérdés, annak a játszmája van előttünk, hogy hát megengedem a másiknak, meg mit szól, ha nem engedem meg. Mert hát ez a szokás. Mert úgy se tehetek mást. Pedig nem akarnám. Nem jó nekem, hogy így beszél velem, nem jó velem, hogy nem jó nekem, hogy megérint, ahogy megérint. Nem jó nekem, amit tesz. De megengedem, mert. De nem szólok neki, mert. És vannak indokaink. Mert akkor elutasít, mert akkor nem fog szeretni. Mert még azt se kapom akkor tőle, amit így kapok. És kompromisszumokat kötünk, pedig határok nagyon fontosak. Hogy védjenek bennünket. Meddig jöhet el a másik? Meddig mehetek a másik felé? Határok kérdéséről van szó ebben a történetben. És határátlépésekről. Mert nem csak a védelem szempontjából fontosak a határok, de vannak határok, amikor fontos, hogy átlépjünk azokon. Amik már távol tartanak bennünket egymástól. Jézus határokon megy át először, földrajzilag nézve. Amikor samáriai történet kerül elő az Új Szövetségben, irgalmas samaritánus, a samáriai asszony, akkor nyilvánvalóan újra és újra előkerül ennek a történelmi földrajzi háttere, hogy mi ez, hogy Samária. Hogy mi ez a feszültség zsidó és samáriai között, amit érzünk ebben a történetben. Biztos hallottuk már ennek magyarázatát. Röviden szeretném most csak vázolni, csak említeni, hogy mi áll itt a háttérben. Ismerjük, biztos hallottuk már Jézus korára a Izrael régi eredeti területe három részre volt szakadva. A zsidók az északi területen, Galileában és a déli területen, Júdeában éltek, középső terület volt Samária. Ha visszalépünk Izrael történelmében, akkor ugye az egységes királyság idején ez egy ország, egy terület volt, aztán Salamon király után ketté szakadt az ország, Izrael, északon, délen Júda, Jeruzsálem központa. És az északi terület nagyon hamar elfordul Istentől, és kezd bálványokat imádni, és Isten profétákon keresztül figyelmezteti a népet, hogy ez így nem jó. Jönni fog az ítélet, és eljön, és az asszír fogság, az asszír birodalom támadása és fogságba, ahogy fogságba viszi a népet, az ítélete, Isten ítélete a népen az északi területen, ahogy aztán elviszik az embereket, de vannak, akik maradnak. Szinte egy lakosságcsere történik, de vannak, akik maradnak, így keveredik a zsidó nép a betelepülőkkel, egy keverék nép jön ott létre az északi területen, illetve Samária. Azon a területen, amit később Samáriának neveztek, a déli terület pedig megmarad tisztán a zsidók által lakott területnek. Ugyan jön a babiloni fogság, de ott jobban vigyáznak, hogy elviszik őket babiloni birodalomba, aztán visszatérhetnek, de hogy megmaradjanak maguk, és ne keveredjenek más népekkel. Jézus korára pedig ez már egy, hát mondhatjuk, bő 400 éves történet. És addigra ez egy megkövesedett ellentét. Ha magunk népére gondolunk, hogy mi történt 400 éve, és történelmünkre gondolunk, nagyon-nagyon messze van ez tőlünk. 400 év alatt két szomszédos nép kapcsolata nagyon el tud hidegülni, és be tud kövesedni az az állapot, hogy mi utáljuk egymást. Ha generációkon keresztül ez öröklődik, ez van beivódva, hogy mi nem beszélünk velük. Mi rossz szemmel nézzünk rájuk. Mi őket nem szeretjük. Ők egy lenézendő nép. Egy ilyen kis keverékek, hát elfordultak tőlünk az igaz néptől és az igaz Istentől. Pogányokkal keveredtek, nem úgy imádják az Istent, hogy mi velük nem beszélünk, és nem tartunk kapcsolatot. Ez ment apáról fiúra generációkon át, mélyen, ősi módon beivódva az egyik és a másik nép életébe, gondolkodásába, érzéseibe. Ez köszön vissza itt. Ebben a történetben is, és máshol is, ahol samáriakról van szó. Amikor arról beszélünk, hogy Jézus itt határokat lép át, akkor ez igaz földrajzilag is, hiszen történet ezzel indult, hogy Jézus elhagyta Júdeát, és elment Galileába, és ahhoz, hogy elmenjen oda, Samárián kellett átmennie. Tehetett volna egy nagy kerülőt, ez így egy háromnapos út körülbelül, és tehetett volna, megtette volna ezt az utat egy nagyobb kerülővel, ami körülbelül dupla annyi idő lett volna. De nem, ő úgy gondolta, átmegy ezen a területen. Oda merészkedik. Átmegy ott, ahol nem látják őt jó szívvel, szívesen, amit inkább kikerülnénk. Ma is vannak olyan területek, országok, városok, ahol vannak olyan helyek, ahol nem szívesen mennek mások, akik nem odavalók, és nem oda tartoznak. Szokták ezt ma így mondani, hogy no-go zóna. Ahova nem megy be olyan, aki nem ott lakik, mert hát tart az ott levőktől. Szokták mondani, hogy ugye baja eshet esetleg. Nem érdemes oda menni. Valahogy így gondolkoztak a zsidók Samáriáról, hogy oda mi nem. Nem szívesen megyünk, mert mi nem tartjuk velük a jó kapcsolatot. Jézus pedig átmegy. Bemegy egy no-go zónába. Átmegy, és megáll megpihenni egy kútnál, egy forrásnál. És ahogy ott megáll, tanítványai elmentek a közeli városba, Sikárba. Később olvassuk, hogy ennivalót venni mentek. Nyilván tanítványoknál volt akkor sok minden, ami az útra kell. Ma így mondanánk, hogy a pénz és a kulacs, amiben a vizet tarthatják. Jézus pedig addig megáll a kútnál pihenni. Fáradt, éhes, szomjas nyilván. És akkor oda jön hozzá egy asszony. Jézus megszólítja az asszonyt, adj innom. És az asszony pedig ezt mondja, hogyan te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok. Jézus kifejezi a szükségét, nincs nálam, mert itt tövedény. És ezt ki is mondja ugye az asszony, nincs is nálad, mert itt tövedény. Tehát ebből is nyilván tudjuk, szüksége van Jézusnak a segítségre, hogy ihasson és szomjas. Látjuk itt Jézus fizikai szükségét. Az ő emberi oldala megjelenik előttünk. És mintha most egy fordított történet lenne. Nem Jézus az, aki első látásra oda megy egy emberhez és segít rajta. Vagy nem Jézus az, akitől segítséget kérnek, oda megy az asszony és segítséget kér Jézustól. Jézus kér segítséget az asszonytól. Adj innom. És az asszony elutasítja egy elsőre. Hát, te zsidó, én samáriai. Hát ez hogy? Én segítsek rajtad. Ráadásul egy másik határkérdés, és itt van egy férfi és egy nő beszélget. Sőt, egy tanító, egy rabbi és egy egyedülálló asszony. Ez abban a korban elképzelhetetlen. Ők, így mondanánk, ma ők nem beszélhetnének. Férfi és nő egymásra való gondolata, ahogy egymást tekintették, az is egészen más volt, mint ma társadalmi viszonyukban. Nyilvánosan egy férfi nem beszélgethetett egy nővel. Nem volt illő. Azzal, hogy Jézus leáll beszélgetni egy idegen nővel, saját magát, tekintélyét járatja le, illetve ennek a kockázata volt ebben. Jézus pedig ebben is átlép határokat. Persze mondhatnánk, emberileg nézve itt vészhelyzet van, Jézus nagyon szomjas, jön egy nő, akinél van merítőedény, segítséget kér Jézus. És az asszony pedig kifejezi, hogy te velem szóba állsz, és én segítsek rajtad, én, te zsidó és samáriai. És érezzük meg, hogy ez nem egy régi történet. Mennyiszer van velünk is így. Ott vannak a mi kapcsolatainkban is azok, akikre azt mondjuk, hogy mi velük nem beszélünk. Nem szoktuk meg, hogy beszéljünk. És ennek is annyi módja és oka szokott lenni. De sokszor van így velünk is, hogy mert így szoktuk meg, hogy mi velük nem beszélünk. Vagy vele nem beszélünk. Lehet, hogy mi is láttunk erre egy ősi generációkon átöröklött példát. Lehet, hogy szüleinktől is ezt láttuk, hogy mi velük nem tartjuk kapcsolatot. Megvan erre nekünk az ősi okunk, mi velük rosszba vagyunk. Egy ősi sérelem, egy ősi harag, generációk, talán egy generációval ezelőttről. De talán már nem is ismerjük konkrétan, hogy mi történt, de így szoktuk meg, és mi így láttuk, hogy mi velük nem tartjuk a kapcsolatot. Vagy csak nagyon távolról. Egy távoli rokon, lehet, hogy nem is olyan távoli, de velük nem beszélünk. Vagy lehet, hogy nem is vagyunk rokoni kapcsolatban, csak az a beidegződésünk, az a megszokásunk, hogy mi olyan emberekkel nem beszélünk. És ebben az olyanban nagyon sok minden tud lenni. Olyan népcsoporthoz tartozóval, olyan nemzetiségűvel, olyan társadalmi csoportba tartozóval, olyan, aki úgy néz ki, aki úgy beszél, aki más, mint én, aki ott lakik, olyannal én nem beszélek. Vagy csak furán viselkedik velem, nem szoktam vele beszélgetni, és berögzül. Én vele nem beszélek. Én vele nem tartok kapcsolatot. De itt most más helyzet van, mert vészhelyzet van. Mert Jézus szomjas, és nincs edénye, és jön egy nő, akinek pedig tud segíteni. Olyan szomorú és döbbenetes látni, amikor valaki fekszik az úton, és elkerüljük. És vannak erről videók is, hogy elkerülik emberek, mert nem szoktuk meg, hogy oda menjünk egy idegenhez. Segítsünk. Hát biztos megvan az oka, hogy ilyen helyzetbe került. Biztos ivott. És előjöttnek az irgalmas samaritánus történetéből ismerős dolgok. Hogy miért kerüljük el, miért nem segítünk, de most csak röviden utalok erre. A vészhelyzet az vészhelyzet, legalább akkor lépjünk túl ezeken. Adj innom. Hosszú volt az út, fáradt vagyok, és itt látjuk Jézus emberi szükségleteit, és emberi oldalát. Adj innom. De közben érezzük, ha tovább nézzük a történetet, ez az emberi oldal, és ott van mögötte egy isteni oldal. Jézus nem csak azért megy ezen az úton, hogy ne kerüljön még egyszer ekkora utat megtéve, hanem neki itt kellett átmennie. Neki ezzel az asszonnyal találkoznia kellett. Mert ennek az asszonynak szüksége volt a határátlépések. Nem csak azért, mert Jézus szomjas, hanem látjuk a folytatást. Ez az asszony is szomjas. Szomjazik. Nem fizikailag. Ő már nem fizikailag. Lelki módon. És mindannyiunkban ott van a vágy, hogy a belső lelki szomjunkat betöltsük. Megkapjuk emberektől a szeretetet, az elfogadást, az elismerést. Szomjazzuk. Éhezzük. Hogy lelki szükségénket valaki betöltse. És ezért akár kompromisszumokat is kötünk, ahogy mondtam az elején. Megengedünk másoknak dolgokat, és nem húzzunk meg határokat. Ennek az asszonynak is nehéz élete volt, ahogy kiderül a történetből. 5 férje volt, és akivel most él, az nem a férje. Nem tudjuk, mi volt a háttérben, de bizonyosan nehéz dolgok. Hogy elvált, vagy meghaltak a férfiak, nem tudjuk. De rendezetlen kapcsolat minden esetre, amelyikben most benne van. Vágyak, lelki szomjúság és éhezés, és az asszony ilyen módon tudta betölteni. És közben érzi, hogy hát ez nem volt jó, ez nem nincs helyén. A tűző napon megy a kúthoz, hogy emberekkel letalálkozzon. Jézus pedig azt mondja, hogy nálam élő víz van. Ó, add azt nekem, mondja az asszony, ne kell ide járnom. De előtte rákérdez, hogy élő víz? És hogy értsük, az élő víz, ha nem állóvizet, hanem folyóvizet jelenti, ahonnan folyton friss, finom iható víz jön. Ezt jelenti szó szerinti értelemben, szóhasználatban. És közben nem egy helyen beszél a Szentírás, ószövetségi proféciák, mondatok arról, hogy Isten az, aki élő, friss vizet ad az ön népének. Lelki módon. Az asszony nem gondol erre. Ott vannak a kútnál, ő csak szó szerint értelmet tudja ezt érteni. Ez az egyszerűbb, ez a könnyebbik megoldás. Amikor Jézus lelki módon akar lelkünk, életünk kérdéséről akar velünk beszélni, akkor legkönnyebb így szó szerint értve azt mondani, hát ez most engem nem érint. Közben itt a nagy lehetőség. Hogy amikor életem szomjazik, és pótszerekkel töltöm be a lelki szomjamat, szeretetvágyamat, megengedve dolgokat, amiket nem kéne, akkor itt a nagy lehetőség, de Jézus betölti. Betöltheti. Jézusnál olyan lelki módon olyan víz, ki nem fogyó víznek forrása van. Ami valóban betölti lelki szomjunkat. Ismer, elfogad, szeret. Határokat lépett át, értem. Emberré lett. Ott hagyta mennyei dicsőségét. Lejött közénk. Tanított, gyógyított. Meghalt, szenvedett, meghalt és feltámadt. Hatalmas módon lépett át határokat. Értem. És amikor várnám, hogy emberek átlépjék a határokat, közel legyenek hozzám, betöltsék, amire vágyom, szeressenek, beszélnek velem, akkor lássam meg, Jézus határokat lépett át, értem. Hogy betöltse a lelki szomjamat. Mert ismer, ahogy ezt az asszonyt is jobban, mint bárki. És én is átléphetek lelki határokat. A másik felé. Megláthatom, hogy neki most arra van szükség, hogy leüljek és beszélgessek vele. Akkor is, ha mi úgy szoktuk meg, hogy mi nem tartjuk a kapcsolatot. Mi nem vagyunk jobban. Lehet átlépni évtizedeken át, vagy éveken át, vagy hónapokon át megszokott határokat. Oda menni a másikhoz. Fenntartásokon túllépni. És cselekedni. És meghallgatni, és meglátni. Meglátni a berögzültségeken, a furcsa mondatokon, az elzárkózottságon túl a szeretetre éhező embert. Odalépni és megkérdezni, hogy vagy, mi őség, segíthetek-e. És valóság lesz, amiről Jézus úgy beszél, aki ebből a vízből iszik, amit én adok, soha meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Betöltekezünk Jézustól kapott lelki forrásból. Ő betölti lelki szomjunkat, és ez bennünk is buzog. Buzog, buzog, és másoknak is jut. Adja Isten ezt a határátlépést, ahogy Jézus felénk értünk határokat lépett át, léphetünk mi is át egymás felé. Amen. 300. dicséret 4. versét énekeljük. Az ígére felelve. Sokféle módon ott vannak határok életünkben. Határok, amelyeket nem akarunk átlépni, és határok, amelyeket védenünk kellene. És minden mögött ott van az, hogy vágyunk lelki szomjunk betöltésére. Vágyunk, hogy valakitől megkapjuk a szeretetet, az elfogadást, de ott vannak a határok. Urunk, segíts bennünket, hogy ősé megszokott, örökölt, beidegződött, másoktól látott határokon túl meglássuk a másikban az embert. Aki ugyanúgy vágyik a kapcsolódásra, ahogy magunk is. Te látod, Urunk, hogy mi magunk is hogyan vágyunk arra, hogy letöltsük, letöltse valaki szükségeinket. Te látod, Urunk, hogy mennyiszor kötünk ezért kompromisszumokat, engedünk meg embereknek dolgokat, amit nem kellene. És te látod, hogy mennyiszer zárkozunk el emberektől és tőled is, amikor pedig nem kellene. Nehéz dolgok ezek a határkérdések. De köszönjük, Urunk, hogy te átléptél, minden határt értünk. Eléd hozzuk, Urunk, minden vágyunkat, lelki szomjunkat, hogy te töltsd be. Bocsásd meg, hogy sokszor rossz helyen kerestük szomjunk betöltését. Köszönjük, Urunk, hogy ismersz, ahogy ezt az asszonyt is, jobban mindenkinél. Látod, mire vágyunk, látod, hogyan próbáljuk azokat betölteni. Jöjj, Urunk, töltsd be lelki szomjunkat, vágyainkat. Buzog rajtunk keresztül, Urunk, él övizeddel, hogy tudjunk mi is oda menni másokhoz. Határokon átlépve téged vinni a te szeretetedet. Ebben segíts bennünket, kérünk. Így tesszük kezembe kapcsolatainkat, azokat is, amelyekkel talán nem tudunk mit kezdeni, nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Nem látjuk a következő lépést. Nem látjuk, hogyan tudnánk a másikon segíteni. Vezess ezekben bennünket. Segíts, hogy tudjunk odalépni, túllépni berögzültségeken. Így kérjük áldásodat, Urunk, közösségünkre, családi, otthoni közösségeinkre, gyülekezeti közösségünkre. Áld meg az előttünk álló napokat, hetet, áld meg az alkalmakat, amikor határokon átlépve más felekezetben tartozókkal leszünk együtt, és dicsérünk téged, és hallgatjuk igédet. Kérjük, Urunk, így áldásodat az előttünk álló napokra, feladatainkra, életünkre. Hallgass meg, Urunk, az imádságot, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el helyünket, hirdetésket hallgassuk meg. Köszönjük a testvérek minden elmúlt heti munkáját, segítségét, adományát. Hirdetem a testvéreknek, hogy Pomázi gyülekezetünkben idén januárban ünnepeljük templomunk használatba vételének 200. évfordulóját. Elejünk ugyanis 1819. január 24-én vették birtokba az oratóriumot. Magunk ez év január 27-én, jövő vasárnap 15 órakor, 3 órakor tartjuk háladó Isten tiszteletünket Pomázi templomban, melyen közöttünk szolgál dr. Szabó István püspök úr. Az ünnepi Isten tisztelet után szeretett vendégség lesz, melyhez köszönettel fogadjuk a testvérek felajánlását. Az erre való készülést, terítést 1:45-kor kezdjük. Ünnepi Isten tisztelethez kapcsolódóan szeretnénk a templomról készült fotókból kiállítást készíteni. Akinek vannak különböző korokból származó fotója a templomról, azt köszönettel fogadjuk, várjuk erre az alkalomra. Előttünk álló héten, következő napokban lesz az ökumenikus imahét alkalmai. Az igazságra és csak is az igazságra törekedj, 5 Mózes 16:20 a vezérige. Hétfőtől péntekig Pomázi templomban lesznek az alkalmak. Hétfőn 6 órától a római katolikus templom a helyszín, szolgál Nyilas Zoltán, református lelkész. Kedden 6 órától református templom a helyszín, és református gyülekezet a vendéglátó, szolgál dr. Mosolygó Péter, görög katolikus parókus. Az alkalmunk után szeretett vendégséget várjuk a jelenlevőket, amelyre sütemény és szendvics felajánlást köszönettel fogadunk. 4:45-kor kezdjük a terítést majd. Szerdán a Caritas ház Szent Miklós kápolna a helyszín, görögkatolikus gyülekezet a vendéglátó, szolgál Horváthegyi Olivér evangélikus lelkész. Csütörtökön a szerb ortodox templomban leszünk, pénteken pedig a református templom a helyszín, vendéglátó, az evangélikus gyülekezet, szolgál Lejtényi Emmanuel, római katolikus plébános. Szombaton 4 órától leszünk itt Csobánkán, helyszín a római katolikus templom, vendéglátó római katolikus gyülekezet, és magam hirdetek igét. Az imahét alkalmaink kívül egyéb alkalmaink szerdán 10 órától a Pomázi idősek otthonában lesz bibliaóra, és pénteken pedig ifjúsági óra az imahét alkalmát követően 7 órától konfirmációra kell maradnak. Jövő vasárnap szokott módon tartjuk Isten tiszteleteinket délelőtt, Pomázon megkereszteljük Balázs Boglárkát is, illetve úrvacsorai közösség is lesz a hét zárásaként. 3 órától pedig a háladó Isten tisztelet Pomázon. Harang is szólt január 17-én Méhes József halálának 25. évfordulóján, és január 20-án Borbély István halálának 5. évfordulóján. Isten áldása legyen az emlékezőkön, és gyülekezetünk egész közösségén, életén. Záróénekünket énekeljük a 492. dicséretet. 492. dicséretet énekeljük 233. dallamára. Felséges Atya Úristen, ez napnak ő kezdetében. Good. Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.